Kedves rádióhallgatók, említettem már önöknek korábban, hogy ezen a héten ajándékkal készülünk. Minden reggel egy meppetés vendégem lesz, és a mai vendég igazán távolról érkezett hozzánk ide Erdélybe, és biztos vagyok, hogy sokan ismerik és szeretik a dalait, hiszen a rádióban nagyon gyakran szólnak ezek a dalok ám itt a reggeli műsorban. Így arra kértem a Paja Beát, primadíjas és kétszeres Artisius díjas magyar népdalénekest, előadó művészt, hogy legyen velünk ma reggel, és ossza meg velünk ünnepi gondolatait is. Jó reggelt, Bea, köszöntelek, szervusz!
Jó reggelt, kedves Kinga, és jó reggelt a hallgatóknak!
Nagyon örülök még egyszer, hogy itt vagy velünk, és én azt gondolom, hogy amit most egymásnak tudunk ajándékozni ebben az időben, az az idő, amely ugye a rendelkezésünkre állhat, illetve hát nyilván ezek a jó dalok, amelyek felcsendülnek. Bea, azok kedvéért, akik talán nem ismernek téged annyira, elmondanám azt, amit én tudok, és remélem, hogy te ki tudod egészíteni. Ugye már gyermekkorod óta táncolsz és énekelsz, és meg vagyok győződve, hogy ezt valahonnan hoztad. Honnan ered neked a zene, a népzene, a tánc iránti kedved, hajlamod?
Azt hiszem, hogy ez generációk óta gyűlt a mi vonalainkon, édesapám és édesanyám vonalán is. Ez a zene szeretet, ez a zene iránti vágy, meg a tánc iránti vágy, ahol a lélek úgy röpülhet. Emlékszem anyukám, tulajdonképpen az édesapámmal való szerelmének is ez a gyökere, hogy olyan szépen tudtak együtt keringőzni, csak úgy szálltunk, mondja anyu. De hogy konkrétan a két nagyapám is szerette a zenét, játszott hangszereken. Anyai nagyapám, Táncs Lázár, amikor nem a határban dolgozott, akkor húzta a bőgőt, és hát az ő egyetlen egy felvétel maradt az ő hangjáról, ez egy töredékes ének, amelyet az Egyszerének című albumon végén úgy dolgoztam fel, hogy én magam fejezem be a tasszanótáját, és hát az elképesztő élmény volt a stúdióban, hogy én ezt a felvételt kiskorom óta azért ismertem, néha meghallgattuk még Szalagos Magnón, de amikor bementem a stúdióba, és együtt kellett vele énekelni, teljesen természetes volt, hogy ugyanakkor vettük a levegőt, ugyanannyi ideig tartottuk a sorokat, és ez nagyon-nagyon mély élmény volt nekem. Tata, Sztáncs Lázár mindig azt mondta az éneklés, hogy lassan, fiam, lassan. Ez volt az anyai ág, és apai ágon pedig Paja Vince, szintén nagyon sok hangszeren játszott, hegedűn, ahogy apám meséli, meg tudta húzni a száraz fát a lakodalomba, el tudta játszani az emberek nótáját, és hát egy ilyen nagyon személyes történet most itt karácsony táján, hogy az édesapám nekem adta azt a kis tangóharmonikát, amit ő a bérmálkozására kapott. És hát a nagy szívfájdalom, hogy a tata nem tanította meg játszani rajta, de mondta, hogy nálam lesz a legjobb helyem.
Én azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy énekesnő lett belőled, és mégpedig ilyen sokszínű előadó művész, mert hogy annyi mindennel is foglalkozol, és ezt olyan jól csinálod, jó hallgatni különben ezeket a dalokat. Fontosabb mérföldkövek. Én azt is olvastam, 2002-ben a Budapesti Francia Intézet ösztöndíjasaként Párizsban is tanulhattál. Szerintem önmagában ez is egy nagyon jó dolog lehetett, de hát aztán 2003-ben a szóló karrieret, 2005-ben pedig saját együttest is alapítottál, Paja Bea a Quintet névvel, és lehet, hogy innen még többen ismernek. Melyek voltak a legfontosabb mérföldkövek az életedben, hogyha így nagyon gyorsan próbáljuk a szakmai életed elejét vizsgálni?
Hadd említsek egyet, ami lehet, hogy nincs benne ott az internetes életrajzban, ez az a 7 éves kori emlék, amikor is én a Bagi Muharai Elemér táncegyüttesbe bekerülök ott a szülőfalumban, ahol szerintem nagyon magas színvonalon folyt a népzene és néptáncoktatás, és látta az én drága jó zenetanárom Lónai Lajos, hogy Beácskában van a ambíció, így fogalmazott, és adott nekem kazettán moldvai népdalokat. Ahogy én Simon Ferenc Józsefné Fazakas Ilona dalait tanulom kislányként a szobámban, és aztán sorra nyerem vele az énekversenyeket, az olyan mélyen bebarázdálta az én kislány lelkemet, kislány hangomat, hogy éppen tegnap volt szerencsém Berett Andrással énekelni együtt egy karácsonyi esten, ahol énekeltem ezt az Én felkelék kezdetű éneket, és azt hallottam, hogy Ilona néni tulajdonképpen átadott nekem valamit az ő lelkéből, ami azóta is ott zeng bennem 31 néhány éve. Szóval ha mérföldkövekről kérdezel, ez biztos, hogy nagyon fontos. Az én énekléshez való utam a népzenén át vezetett, és tényleg az anyanyelvem, a zenei bölcsőm, a magyar népzene, ahol senki addig nem nyitotta énekre az ajkát, amíg nem volt miért. Tehát volt a léleknek előbb ez a kikívánkozó üzenete, és azt röptette meg a dal, és én máig így írom a dalaimat, ugye én népdalénekesből dalszerző lettem, uh-huh. de ugyanezzel a szemlélettel, hogy én valamit ki szeretnék kiáltani, ami a közösségre is érvényes. Igaz, hogy az én személyes szűrőmön átment, de ezt régen is így csinálták az énekesek, és már a 30 évnyi pálya karrier után azt érzem, hogy én ténylegesen egybeénekelhettem egy törzset, és ténylegesen azt írják le nekem a visszajelzésként a hallgatóim, hogy mintha helyettünk is, vagy mintha belőlünk is szólna az az ének, és ez szerintem a legfontosabb.
Valami olyan energia van benned, valami olyan mély, ösztönös energia, amely nyilván csak onnan jöhet, hogy te nagyon szereted azt, amit csinálsz, és nem véletlenül érződik ez különben a dalok hallgatása közben is, valami ösztönszerű, erős érzések kavarognak bennem, legalábbis amikor például a Szabadon című dalodat meghallgattam először, akkor én ezt nagyon éreztem, és én annak is örülök, hogy te közben tanítasz és mentorálsz is, tehát, hogy mindazt, amit te kaptál, azt valamilyen formában sikerül átadni akár a fiatalabb generációnak is. Miért fontos ez számodra, vagy mivel tud ez téged megerősíteni? Hogyan tudsz te ebben a feladatban is kiteljesedni?
Hadd adjak neked egy kis hálát, mert olyan szép ezt hallgatni, hogy arról beszélsz, Kinga, ami veled történik az ének hallgatása közben. Ezek nekem a legmelegebb visszajelzések, amikor az emberek a saját élményeiket tudják visszaáramoltatni felém a zene kapcsán, szóval, hogy megnyílik valami kapu, és azt hiszem, hogy ez a dalszerzésnek is az értelme, úgyhogy ezt így előjáróban, mielőtt válaszolnék a kérdésedre, hadd köszönjem meg. És akkor a tanításról. Az jutott eszembe, már régóta eszembe jutott ez, de hogy 40-en túl nagyon fájna nem átadni azt, ami nekem van, ami nekem összegyűlt. Mert azért összegyűlt egy más itt az évek alatt, a sok nehéz szakasz tanulása közben is, de pusztán attól is, hogy járom a világot, akár Párizsban, akár Ázsiában, akár az, hogy dalokat csinálok nagyon régóta. És én ebből rengeteget kaptam ebből a munkából, úgyhogy több formát is kíván a tanítás. Az egyik forma maga az éneklés, tehát járnak hozzám néhányan, akik elég kitartóan ostobolnak ezzel, mert nagyon-nagyon kevés időm van. Van egy olyan ének és önismeretet magába foglaló tananyagom, amit egyrészt énekkurzusokon tartok csoportra, lányformában, itthon Magyarországon, másrészt egyéniben is tanítok, ott egy picit konkrétabban az ének felé megyünk, de azt gondolom, hogy ez a kettő, ez összefügg, tehát ha megnézzük, hogy az éneklés, az a kilégzésen történik, a levegővel nagyon szorosan összefügg, és a lélek és a lélegzett szavaink egytözőek, tehát amikor éneklek, akkor a lelkem egy darabját mutatom meg. Én azt gondolom, hogy nem lehet úgy dalt írni, jó dalt, közösséget is mozgató dalt, ha nem foglalkoznék a saját lelkem legmélyebb rétegeivel. Legalábbis én ezt tudom adni a világ nagy ének tudásához, vagy közös éneklés élményéhez, hogy nagyon-nagyon belülről jönnek föl ezek a szavak és hangok. És én ezt meg tudom tanítani másoknak, mert én egyrészt nagyon szeretem az embereket, tehát nagyon szeretem azt, aki hozzám eljön tanulni. És ezt azért mondom, mert nálam a szeretésnek itt karácsonytáján egy pár szót erről konkrétan a megismeréshez van közel. Tehát, hogy én nagyon kíváncsi vagyok, és egy ilyen elfogadó szeretettel tudok a tanítványaim felé fordulni, amely szeretett sugárban ők egyszerűen önmaguktól elkezdik felhozni azt, ami egyébként is bennük van. Persze én tudok mutatni technikákat, meg gyakorlatokat, meg tudok adni a kezükbe olyan eszközöket, amellyel folyamatosan fejleszthetik magukat, de a lényeg, ez az elfogadás, ez a fajta nagyon koncentrált sugár, figyelemsugár, szeretett sugár, ahol ők fel tudják hozni azokat a hangokat és szavakat magukból, amelyek szerintem egyébként is ott rejlenek a mélyben. Én csak olyan dolgokat tanítok, amit én megtartam. Persze nagyon sok anyagot gyűjtök, interjúzok, olvasok, gyűjtök anyagokat, de csak olyasmiről beszélek, ami nekem saját tapasztalás, és ez a kreativitás kurzus is ilyen, hogy én az éveken át ebben, ha valamiben, ebben szereztem tapasztalatot, rengeteg gyakorlatot, hogy milyen az, amikor a legbelső magrészemből feltűrő ötletben elkezdek annyira hinni, mert annak az igazsága valahogy nagyon átforrósít engem, hogy ezt elkezdem megvalósítani. És amikor mindenki más így ott békált, én akkor is megyek azon az úton, mert belülről valami melegít. És hogy ezt én megéltem, ugye én az egyik első női énekes dalszerző vagyok a Magyar Porondon, létrehoztam egy saját vállalkozást, ahol a saját dolgaimat adom és tanítom az embereknek, és azt gondolom, hogy ez nagyon erő kellett, és ezek a gyakorlatok, pont ezek a gyakorlatok, amit a kurzus során tanítok, ezek segítettek abban engem, hogy azzá válhassak, aki ma vagyok.
És nagyon fontos szerintem ebben a folyamatban az, hogy te hiteles vagy abban, amit csinálsz, és ez érződik, különben megint csak oda tudok visszatérni a dalokon is. És itt említetted a Lili nevű kislányodat, ugye téged két csodával is megáldott az Isten, 2012-ben és 2017-ben Lili és Panni, és azt hiszem, hogy ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy az életed teljessé váljon, akár a zenében, akár a mindennapokban, akár az anyává válás folyamatában is. Kíváncsi vagyok, hogy mit tanultál te tőlük ebből az időszakból, a várandóság időszakából akár, és hogy milyen szerepet tudnak betölteni a te életedben.
Hadd induljak a jelenből, amíg hallgattam azt, hogy itt két országban ugyan, de a telefon által összekapcsolódunk veled és a hallgatókkal, és a kislányaimat megemlítetted csak a nevüket, én nézem a kopaszfákat, és könnyek jönnek a szemembe. Tehát, hogy ez az első ilyen jelen idejű dolog, hogy én annyira szeretem a kislányaimat, és annyira végtelenül hálás vagyok az életnek, magamnak, nekik, hogy mi így lehetünk egymásnak, és folyamatosan egymás mestereiként felnevelhetjük egymást. Ez a kifejezés egy barátomtól jött a válás után, amikor nagyon nehéz volt a gyászévet túlélni, megélni, és azt mondta nekem, hogy nagyon nagy erő lesz abban, hogy felnevelitek egymást. És valóban az akkor 5 éves Lili és az akkor 1 éves Pannika azóta 3 évvel nagyobb, én is. És azt hiszem, hogy már egy csodás hármasunk van, egy csodás lánytrió, amelyet nagyon-nagyon 1000 szálon fűznek össze a mindennapok, a kreativitás, az ölelések, az esti hálaadás, a nevetések, a konfliktusok, a nehézségek, és elképesztő az a teljesség, amit én anyaként kapok tőlük, és amely által én teljesebb ember lehetek. Szóval ez a felnevelni egymást, ez egy nagyon-nagyon fontos kifejezés az életemben, hogy én nem annyira hiszek abban, hogy én nevelem őket, hanem ők is formálnak engem. Persze én lehet, hogy egy picit több tapasztalatot szereztem a közösségekben való működésről, ezt én meg tudom nekik mutatni jó példával, de valójában ők is legalább annyit formálnak rajtam. Kezdve például a várandósággal, hogy bálnányira növök, majd visszafogyok onnan, majd újra bálnányira növök. Tehát, hogy ez az egész női testnek a változásai a várandóság által, meg a szülés által lesz szerintem egy óriási misztérium, de nem is misztérium, hanem egyébként egészen jól megismerhető. Szóval én két szülés után azt gondolom, hogy éppen a szüléseknek a megszentelt idejéből, ami olyan, mint egy ilyen, most az a kép jut eszembe, nem olyan költői, hogy húsleves kocka, tehát hogy nagyon eszenciálisan benne vannak az ízek, vagy egy kicsit költőiben, mint mondjuk egy film első képernyős film. Szóval, hogy az, ami történik egy szülésnél, az utána kihat az életemre, és például én a második szüléstől, a Pannika szülésétől kaptam meg azt, hogy sokkal jobban tartom a saját határaimat, mert ott azon a szülésen is én megmondtam, hogy ki legyen ott, ki ne legyen ott, és mi történjen, és minden történjen, és a többi persze rábízzuk a nálunk nagyobb erőkre, az élet önmagát újraíró erejére. De ott én megtanultam felelősséggel viseltetni az iránt, hogy mi történhessen, és mi ne, és hogy én ebbe erőt tettem, és rengeteget dolgoztam például azon, hogy volt egy ilyen írományom előtte, hogy hogyan alakítom a fájdalmat erővé. És hogy hogyan ülök rá egy következő hullámra, és egy következő hullámra, és persze tudom, hogy ez egy nálam nagyobb erő, de rengeteg ilyen szüléstörténetet olvastam. Elolvastam egy berber ikerszülés történetét, a neten megtalálható, ahol a nők körbe táncolják a szülőnőt. És képzeld el, hogy én azóta rengeteg nő keres engem meg, én azóta csináltam egy ilyen linkgyűjteményt, amelyet így egy az egybe átküldök a fontos nőknek, vagy akik engem megkeresnek, hogy olvassanak ilyen történeteket, hogy visszakapják azt az erőt, amely a nőkben eredendően is ott van, csak talán a medikalizáció, meg egy csomó minden miatt ez az erő nem tud feljönni. Én nem egyáltalán nem gondolom, hogy az orvosok hibásak ebben, ők is a maguk oldaláról a legjobbat teszik, de nők, a ti felelősségetek az, hogy tanuljatok a szülésről, és tanuljatok magatokról is, hogy egy csomó erő ott van bennetek. Például én ezt tanultam a saját folyamataimból, és hát mit ad Isten, két lányt ad Isten. Ők is pont ezt tanítják nekem, hogy amikor már úgy érezzük, hogy akkor is van erőforrás még, ahova lemehetünk inni.
2018-ban volt ugye neked ez a válásod, amit említettél, és én tudom, hogy ezek a nehéz pillanatok, ezek ilyenkor dalban is megfogalmazódnak. Van egy Hazatalálok én című album, amelyet majd követ az Élet című album, amelyről szeretném, hogy röviden majd beszéljünk külön is, hiszen erről szeretném, hogy a dalt is meghallgatnánk közösen majd a hallgatóinkkal, de hogy igen, én úgy érzem, hogy ezek a fontos pillanatok az életedben, akár a szülés, a születés, az újrakezdés, a válás, bármilyen olyan nehézség, amely érkezett, az dal formájában segített téged abban, hogy feldolgozd ezeket a fontos állomásokat az életedben. És én nagyon örülök, hogy elég bátor vagy ahhoz, hogy ezt te ki tud énekelni magadból. Legyen szó örömről, boldogságról, vagy éppen fájdalomról.
Én meg nagyon örülök, Inga, hogy ezt te így érted és érzed, és azt hiszem, hogy a hallgatók is, ha valaki ismeri a zenémet, akkor ezt tudja rólam. Végtelenül jól esik ez a visszajelzés. Köszönöm. És hát én azt csinálom, ami nekem a feladatom, tulajdonképpen ez az én felelősségem, vagy dolgom az életben, hogy a csinálással, tehát hogy a nehéz szakaszoknak a tulajdonképpen egy ilyen művészetterápiás cselekvésével én a saját magam gyógyulása közben talált orvosságot másokkal is megosszam. Mondom ezt a szót, hogy gyógyulás, de ez csak az első fázis, tehát hogy a terápia meg a gyógyulás, az csak az első fázis, utána jön a mesterség, a mesterség, amely pedig hosszú-hosszú órák bíbelődése szavakkal, dallamokkal, gondolatokkal. Én nagyon szeretek dolgozni, és nagyon tudok is dolgozni. Megtanultam, hogy kell. És én ilyen mesterségimádó vagyok. Tehát, hogy az első fázis az, hogy kiírom magamból, vagy elkezdek vázlatokat gyártani mondjuk a válás mentén, egy ilyen fájdalomgótból, szerintem így vagy úgy, de mindannyian megéltünk életünk során, mindannyian voltunk már szívünkben összetörtek, így vagy úgy. Elkezdek énekelgetni, elkezdek irogatni, de aztán elkezdek azzal az ötlettel dolgozni, és ez nagyon fontos, hogy van egy fázis, ahol egy ilyen nyers, primér kiáramlása annak, ami van, fájdalomnak, bűnek, félelemnek, majd azzal az abból én anyagot gyártok, és erről eszembe jut egy nagyon fontos mesterem, Wilbert Alice egyik mondata, aki azt mondta, hogy egy fontos különbséget ismerek sikeres és sikertelen emberek között, vagy kevésbé sikeres emberek között. A sikeresek is ugyanolyan szarul érzik magukat néha időről időre, csak kezdenek azzal valamit, csinálnak belőle valamit, és azt hiszem, hogy ezért olyan fontos ez az a magja, az a gondolat, ami miatt a művészetterápia működik, vagy az, hogy az én dalaim működnek, mert csináltam belőle valamit. Dalokká, ahogy te is mondtad, dalokká gyúrtam azt a rengeteg érzést, amely ilyenkor feltör belőlem, és teljesen most, mára ennyi év után, teljesen tiszta az, hogy ez nem az enyém. Az, hogy Fajabel elvált 3 év után már nem is fontos. Az fontos, hogy ezzel mennyi ember tudott újra születni és újra kezdeni, mert ez tényleg muníció, táplálék volt a lélek számára, és ezt a Covid évében elképesztően még erősebben jelezte vissza a közönségem, hogy milyen fontos az, amit a dalok adnak. És ugye te magad is utaltál erre. Azt ugye nagyon köszönöm, hogy ez az éneklő törzs, ez így lett körülöttem, és reagálnak arra az érzékeny, és gyakran nagyon nagy kihívó alkotói folyamatra magam itt művelek most már 30 éve.
Visszatérek arra a gondolatomra, hogy ez egy nagyon nehéz év volt mindenki számára, nem számítottunk egy ilyen járványidőszakra, és becsületesen átírta a mindennapjainkat is, akár a ti életeteket, mint előadó művész, és volt egy nagyon szép gondolatod, azaz több is egy interjúban olvastam, és ez nagyon megtetszett, hogy áténekeltem magam egy nagyon embert próbáló szakaszon. Ti, drága hallgatóim, ti is segítettetek ebben, és én azt gondolom, hogy talán ebben fogalmaztad meg a legfontosabbat, és kíváncsi vagyok, hogy akkor hogyan tudtad magad ebben az időszakban lélekben tartani, hogyan tudsz ilyen formában ráhangolódni az ünnepre, és hogyan zárod ezt az évet, milyen gondolatokkal, annak tükrében, hogy milyen év van mögöttünk.
Jaj, de szépen mondod, nehéz volt az eleje, és ismét csak egy ilyen szívünkben összetört szakaszba kerültünk, de most mindannyian. Én az a abban az áldásban volt részem, hogy még pont előtte, decemberben tavaly elindult egy alkotói folyamat, amely az Élet album dalait jelentette, mert nagyon sokan kérdezték, hogy mi van a válás után, hát van élet a válás után, kérdeztem a híres írót, azt mondja, csak az van, mondta ezt nekem 2 évvel ezelőtt egy híres író, és tényleg azért is adtam az Élet című, az Élet címet ennek az albumnak, mert azt éreztem, hogy az életnek új forrásait tud tapasztalni az elmúlt 2 évben. De történt, hogy én a karantén előtti héten felvettem ezt a lemezt, és ez azért volt nagyon nagy áldás, mert én egész évben a közönségem felé tudtam új zenével fordulni, új tartalommal, új gondolatokkal, és minden egyes dal köré építettünk egy kommunikációs kampányt, magyarán szóval beszélgettem a közönségemmel minden dal kapcsán. Mit jelent az, hogy életöröm, milyen, amikor a sötétség utáni fényt tapasztaljuk, ugye, amikor egy nehézség után meggyógyulunk, és akkor még fényesebbek a fények. Milyen az, mit jelent az, hogy önmagamra igent mondani, ugye az Igen című dalom az egyik legfontosabb erről a lemezről, amely arról szól, hogy a saját érzéseimmel, saját állapotaimmal, saját testemmel, saját lényemre mondok igent minden egyes pillanatban, vagy legalábbis törekszem erre. Ennek a videóklipje egy ilyen álesküvői videóklip, ahol is én önmagamra mondok igent, ugye a boldogító igent önmagamnak mondom ki. Nagyon-nagyon szereti a közönség, és mi magunk is nagyon fontosnak tartjuk ezt az üzenetet. De ott vannak olyan témák, mint az insomnia blues, az esti éjszakai álmatlanság, a sötétnek ez az érdekes energiája, ahol szürreálisan szerveződnek a dolgok. Ott van a kék buborék, amely a szívbéli szexualitásról énekel, annak a néhány konkrét technikájáról, úgy értem, hogy a szívbéliség részéről, hogy hogyan kell a testtel szeretni, és mi történik akkor. Aztán ott vannak olyan témák, mint a hinta, amely egy szlovák-magyar közös dalszerzés volt, Gabjas Peti a dalszerzője, és a szlovák kollégák csinálták a klippet. Egyébként csak mondom, Kinga, ha megragadhatom a lehetőséget, hogy abszolút, én keresek ugyanilyen együttműködéseket Erdélyben is. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy írjunk közösen dalt, és csináljunk videóklipet, akkor írjon nekünk, mert ezer örömmel. Én nekem annyira felemelő volt, hogy ürügyet találhatunk arra, hogy utazhassunk a szlovákiai magyarsághoz, és hát így Erdélyben is igazából nagyon-nagyon vágyom vissza, így a karantén utáni évben is, és nagyon boldogan közreműködnénk dalszerzőkkel és filmkészítőkkel. Én imádom ezt a közös kreativitást, és egyébként egy zárójel, hadd mondjam el azt is, hogy rengeteg új közreműködési dal született idén, mert ugye online léteztünk, mindenki alkotni akart. Én például a múlt héten hoztam ki egy dalt a Zaporozset nevű zenekarral, akik ilyen az angol száz gitár popzenét, dallamos rockzenét ismerik, és velük írtuk a Nyomorban című dal, de a Honey Bister is kijött, a Ha meghalok című dal, vagy a Karamellel a csillagom, tehát hogy sok olyan közreműködés, amely egy picit a karanténnek köszönhető. Mert hogy ebben az évben, és így a kérdésedre visszakanyarodva, azért rengeteg mindent tanultam magamról. Az első 7 hónap nehéz volt, sokkoló volt, hogy nincs koncert. Elfeltettem azt a kérdést, hogy mire vagyok én jó, elég jó vagyok-e, eleget adok-e. És aztán valahogy ez fordult egy nagy igenbe, egyébként konkrétan a saját dalom is segített ezt a mantrát így tényleg megérteni, hogy az van, ami van, és elég értékes vagyok, és igen, eleget adok, és valahogy itt szeptembertől egy ilyen lágyulás lett bennem, persze azért segített az, hogy nyáron valamennyit koncertezhettünk, segített az, hogy a Szeretem az ötleteimet kurzus újra futott, és nagyon-nagyon jók voltak a visszajelzések, és tulajdonképpen itt a második hullámban, az év végén, már valahogy megpuhultunk, meglágyultunk, sokkal rugalmasabbak lettünk mindannyian, mi így a Fajabel produkcióban is, a zenészek is körülöttem, rájöttünk, hogy azért így vagy úgy, de az élet megy tovább, és én olvastam egy lezárásképpen, újraolvastam az én drága Vörös Sándoromnak a Bolondistókját, ahol az utolsó fejezetben égszakadás, földindulás támad Jégapó népére, de Jégapó már marad, ő már azt mondja a fiainak, hogy ő nem megy tovább, ott fog meghalni. A fiai meg menekülnek, és mondják, hogy jaj, Jégapó, megharagudtak ránk az égiek. És Jégapó azzal búcsúzik a fiaitól, hogy nem haragusznak rátok az égiek, csak így akarnak új tájakra terelni. És amikor én ezt a mondatot elolvastam, most is így kiráz a hideg, hogy azt gondolom, hogy ez a Covid, hogy nem haragusznak rátok az égiek, csak így akarnak új tájakra terelni. Nehéz volt ez a tanulás, de biztos, hogy új tájakra fogunk elindulni. Csak, ahogy a Vörös Sándor írja szintén egy másik helyen, csak ez a táj ne legyen barátságtalan. Szóval, hogy talán az a legnagyobb tanulása ennek az évnek, hogy önmagunkkal egy erősebb barátságot kötni, és akkor minden rendben lesz.
Én köszönöm neked, hogy ma reggel ajándék voltál számunkra a gondolatokkal, a dalokkal, a zenén keresztül, és én remélem, hogy mi is merünk ilyen bátrak lenni, mint amilyen te voltál, és te vagy a továbbiakban, és hogyha már így tényleg az ünnep előtt állunk, akkor még egy kérdésem lenne, hogy mi az, ami a te karácsonyodból semmiképpen nem fog kimaradni az idén, és akkor igazából két kérdés, hogy mi az, amit üzenni a hallgatóinknak így az ünnepdereken.
Hát az egyik, az egy kép, ahogy Lilikémet fölteszem, fölemelem, és ő rakja föl a csillagot a fa tetejére. Ez egy rituálé nálunk már, mikor kiemeli föl, de most azt nem én fogom. A másik az az, hogy talán egy szó jutott eszembe, az egyszerűség, hogy ez az advent, ez a készülődés, azt hiszem, hogy mindannyiunknak jó értelemben leegyszerűsödött, és hogy ezt az egyszerűséget tartsuk meg, és egy pillantásban, egy ölelésben annyi szeretet van, hogy nem kell túl gondolni, nem kell túl ajándékozni, hogy csak legyünk együtt, és ez a fajta figyelemsugarazás, amit itt a kreativitás kapcsán tettem, hogy csak hallgassuk meg a másikat, ne szóljunk közbe, ne vágjunk közbe, csak figyeljünk a szemöldökünkkel, a hajunk szálával, a kisujjunk körmével, figyelve szeressük a másikat.
Ez legyen akkor az zárszó, én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, még egyszer mondom, igazi ajándék volt, és akkor javasoljuk és ajánljuk szeretettel az Élet című albumot, az igenlő dalokat, és ezt a sok-sok jó gondolatot, amely ebben az albumban megfogalmazódott belőled, és ezáltal meg ajándékként nekünk, úgyhogy ez is lehet egy nagyon szép karácsonyi ajándék ebben az évben. Köszönöm a beszélgetést, és remélem, hogy jövőben újra halljuk egymást.
Én köszönöm, Kinga, és kedves hallgatók, áldott karácsony mindenkinek!